Vendégünk továbbra is Kende Tamás nemzetközi jogász. Az előbb arról beszélgettünk, ahogyan az Európai Unió tagállamai eljutottak a lisszaboni szerződésig, ami átalakítja a döntési mechanizmust, és nagyon sok változást hoz az Európai Unió működésébe, de melyek ezek a legfontosabb változások? Tehát miben lesz más az Európai Unió eddigi döntési mechanizmusa, ha már itt tartunk, mint ami most jön?
Gyakorlatilag valamennyi intézmény működését meg fogja változtatni a lisszaboni szerződés, és emellett a döntéshozatali folyamatokat egyszerűsíteni fogja. Legalábbis a kevesebb különböző jogalkotási folyamat lesz, mint eddig. Most, hogy egyenként megnézzük, akkor talán a legfontosabb változások a tagállamokat képviselő tanácsot, illetve a szintén a tagállamokat képviselő Európai Tanácsot érintik. A kezdeném az Európai Tanáccsal, röviden elmondom, hogy ez micsoda, és akkor
igen,
utána,
hogy az hogyan, változik.
Az Európai Tanács az a szerve az Európai Uniónak, amelyben az állam és kormányfők, tehát mondjuk Gordon Brown vagy Bajnai Gordon ülnek, és amely néhányszor egy évben nagy politikai döntéseket hoz. Na most ebben a szerv, ez a szerve az uniónak annyiban fog megváltozni, hogy rengeteg új hatáskört kapott, a korábbiakkal ellentétben számos döntését nem egyhangulag fogja hozni, hanem adott esetben többséggel, ami
eddig
szokatlan.
Csak egyhangú eddig ezek egyhangú lehetett, egyhangú. És vétózni lehetett legfeljebb.
Igen, a gyakorlatban ezt a vétókérdést nem dimenzionálnám túl. Az esetek döntő többségében a tagállamok nem szavaznak, hanem politikai megállapodásokat kötnek. És a Soros elnök, amikor mindenkit valamilyen módon megvettek, és mindenki, hogy úgy mondjam, mindenkivel megállapodtak, akkor a Soros elnök körbenéz, és azt mondja, hogy azt hiszem megállapodtuk. És akkor senki nem mondja azt, hogy nem, és szavazást kérek, akkor az esetek döntő többségében, 10 esetből 9-ben nem szavaznak. Tehát ezért aztán a szavazásoknak és a vétóknak sokkal kisebb a jelentősége, mint az első ránézésre látszik, mivel ritka a szavazás.
Igen, de most akkor hogyan fog ez az egész kérdés?
Elben lehetőség lesz arra, hogy legyenek szavazások az Európai Tanácsban is, eddig nem is, ez föl sem merült. Nem is voltak erre eljárások. Most az Európai Tanácsban a fő változás az lesz, hogy eddig ugye az Európai Tanácsban is a csot tulajdonképpen a Soros elnökséget adó állam vezetője jelenítette meg. Tehát amikor a Soros elnök mondjuk éppenséggel, ahogy említettem, Csehország volt, akkor
a cseh miniszterelnök,
meg a cseh elnök jártak el Csehország nevében. Most ez a rendszer, ez a Soros elnökségi rendszer bizonyos területeken megmarad, de ami a Soros elnökséget illeti, ott az Európai Tanács elnökségét illeti, ott nem egy állam, hanem egy ember lesz az elnöke ennek az Európai Tanácsnak. Ezt az embert 2,5 évi időszakra választják, és ez az elnöknek nevezett figura tulajdonképpen az Európai Tanács működését segíti, másrészt pedig valamilyen külső politikai képviseleti funkcióval fog rendelkezni, és elvben mondjuk elmehet az orosz elnökkel, vagy az amerikai elnökkel tárgyalni.
Amikor azt mondjuk, hogy választják, akkor miről beszélünk? Tehát ki fogja
akkor a tagállamok fogják elválasztani ezt a személyt egy-két és fél éves időszakra, és újra választható egy újabb 2,5 éves időszakra. Most ugye ez az a pozíció, amire tippelték, hogy esetleg Tony Blair lenne a befutó. Most azt mondják, hogy nem lesz befutó, hanem inkább most a belga miniszterelnököt gondolják befutónak, ez egyelőre megjósolható.
De mennyire fontos egyébként ez a személyi kérdés? Tehát ez abból a szempontból fontos, hogy ha például egy Tony Blair személyiségű ember kerül erre a pozícióra, akkor van egy olyan mozgástere ennek a pozíciónak, hogy a maga képére formálhatja, vagy éppen fordítva ez a pozíció eleve olyan, hogy nem egy Tony Blair-szerű személyiséget kell, tehát egy erős politikai vízióval, vagy erős politikai akarattal rendelkező személyiséget kell erre a pozícióra választani, mert ez a pozíció nem arról szól. Tehát az első, csak világítsa meg,
ez a pozíció, ez a pozíció, ez gyakorlatilag nem, nincs világosan leírva, és mert beszélek erről röviden, nagy belső ellentmondások vannak a különböző más hasonló pozíciók között, mert vannak hasonló pozíciók. Ehhez képest attól fog függeni ennek a pozíciónak a súlya, hogy kit raknak ebbe a székbe. Ha egy Tony Blair súlyú személy kerülne ebbe a székbe, akkor ennek a pozíciónak hihetetlen súlya lenne. Hogyha egy szürkébb, hogy úgy mondjam, de magát jól adminisztráló és az ügyeket jól irányító politikus kerül ide, akkor ez egy tulajdonképpen egy vezető pozíció lesz.
De nem arról volt eredetileg szó, hogy ez lesz az a pozíció, ami kifelé arcot ad az Európai Uniónak, megjeleníti, most pedig éppen mint hogy arról beszélne, ha nem Tony Blair-t választják, és most persze nem Tony Blair mellett kampányolnék ezúttal, de egy észak-belga politikusról azért nehéz elképzelni, hogy karakteres arcot ad az Európai Unió.
Ebben ez nem kizárt, tehát hogy mondjam, a DNS-e nem zárja ezt ki, de azok a szereplők, akik most inkább, hogy úgy mondjam, erre a pozícióra esélyesebbnek tűnnek, azok inkább ezt az adminisztratív jellegét erősítik ennek.
Mert
a pozíciónak.
Mert ugye szeretnék a nagyobb tagállamot.
Úgy tűnik, hogy a németek és a franciák ebben maradtak, és Tony Blairnek nem szánnak ilyen szerepet. Ez gyakorlatilag amire a legnagyobb figyelem hogy úgy mondjam, fókuszálódik, ez az Európai Tanács van a változás. Van ezen fölül a tagállami képviseletben ez a tanács nevű szerv, ami tulajdonképpen az egyik legfontosabb döntéshozó és jogalkotó szerve az Európai Uniónak. Itt a tagállamok különböző formákban, a mezőgazdasági miniszterek a mezőgazdasági tanácsban, a gazdasági miniszterek a gazdasági tanácsban, a pénzügyi miniszterek a pénzügyi tanácsban, stb. Eltérő gyakorisággal, de hetente, két hetente találkoznak és döntéseket hoznak. Na most ebben a tanácsban az ügyeknek most már egy elég jelentős része többségi döntéshozatallal dől el. Ahogy az előbb említettem, az esetek nagyon nagy részében nincsen szavazás, de azokban az ügyekben, ahol van, mert nagyon konfliktusos az ügy és nem tudnak megállapodni, ott elvben lehetséges az, hogy egy-egy államot leszavazzanak. Most itt a döntéshozatali szabályok nagyon jelentősen megváltoznak. A nizzai szerződés alapján volt egy hihetetlenül bonyolult döntéshozatali folyamat, és a tanácson belül ezt most nem ismertetném, ez megváltozik, egyszerűsödik, de ez az egyszerűsödés oda fog vezetni, hogy a nagyobb tagállamoknak sokkal nagyobb beleszólásuk lesz a dolgokba, például Németországnak a, hogy úgy mondjam, a ráhatása a döntésekre, bizonyos esetekben megduplázódik.
Ez a szavazati arányok megváltozásával?
A szavazati arányok megváltozásával tulajdonképpen direkt lakosság arányos lesz részben a hogy úgy mondjam, a döntéshozatali erő, ezért aztán Németország, ami eddig, hogy úgy mondjam, a lakosság száma alapján alulreprezentált volt, most nem lesz alulreprezentált. Ez azt jelenti, hogy Németország, Franciaország és Nagy-Británia szavazati súlya jelentősen megnő a korábbiakhoz
képest. Mert itt gyakorlatilag többségi döntések lesznek, és a szavazati arányok azt hozzák, hogy a szavazati arányok megváltoztatása, hogy a nagy tagállamok azért nagyon sok...
A nagy lakosságszámú tagállamoknak sokkal nagyobb beleszólása lesz, a kisebb lakosságszámúak jelentősen veszíteni fognak a döntéshozatali súlyukból.
És ez milyen? Ugye nem látjuk előre, hogy ez mennyiben fogja átalakítani azt a rendszert, ami azért mégiscsak eddig is, hogy ön mondja, nagyon a kompromisszumra, az előzetes megegyezésre épült, tehát, hogy olyan döntések, ahol vétózni kellett valakinek, azért azok ritkák voltak, de mennyiben hoz ez radikálisan más döntéshozatal? Hát
például...
Abban, amit ön mond, nem akár fog. Az is kijöhet, hogy nagyon radikálisan lenyomhatnak kises vagy közepes tagállamokat bizonyos döntéseknél, viszont az Európai Unió kultúrájából meg nem ez következik.
A lehetőség benne lesz, hogy a kis tagállamokat le fogják nyomni, de a kis tagállamokat eddig is lenyomták egyébként az esetek többségében, mert a kis tagállamok általában eddig is kevés, mondjuk nyilván nem Luxemburgra gondolok, szegényebb államok voltak, tehát ehhez képest nem volt meg a gazdasági erejük arra, hogy bizonyos döntéseket keresztül vigyenek. De hogy mondjak egy nagyon egyszerű következményét ennek. Ha a tanácsban a döntéshozatali súlyok a lakosságszámhoz kötődnek, ez gyakorlatilag kizárja azt, hogy a jelenlegi rendszerben Törökországot vagy Ukrajnát fölvegyék az Európai Unióba, hiszen Törökország innentől rögtön az egyik legfontosabb döntéshozatali szereplő lenne, és ez kizárt. Tehát rengeteg hatása lesz ennek, amiket egyelőre nem látunk előre. Ez az egyik dolog, amit a tanáccsal kapcsolatban mondanék. Van még egy izgalmas történet, ez pedig az, hogy a tanácsi döntéshozatalt szétválasztják két részre. Lesznek a nem jogszabályalkotó döntések, ezek úgy mennek tovább, ahogy eddig, és lesznek a jogszabályalkotó döntések, amelyek innentől teljesen nyilvánosak lesznek, és akár zárt látszó televízión lehet majd nyomon követni, hogy a tanácsban hogy születnek meg ezek a döntések. Ennek inkább szimbolikus jelentősége van, mégpedig az, hogy a tanács el fog kezdeni ennek hatására tényleg ilyen jogalkotó szervként működni, és látni lehet majd, jobban nyomon lehet követni, hogy hogyan működik, és tulajdonképpen egyre erőteljesebb, egyre pregnánsabb lesz az, hogy a tanács tulajdonképpen az Európai Unió jogalkotásának a második kamarája, a felsőház. Tehát ez a változás lesz talán itt. Lesz a tanácsban sok más fontos változás, de azokra szerintem nem lesz idő. Hogy
mennyiben változik meg, ha már itt a jogalkotásnál tartunk, és említeste terül, hogy a tanács válik a kvázi felsőházává, az Európai Parlament viszonya a tanácshoz, és a kettejük közötti döntési megosztás hogyan változik a jövőben?
Itt nem lesznek nagyon jelentős változások. A parlament és a tanács és a bizottság viszonyában az lesz a legfontosabb változás, hogy a jogalkotási folyamat nagyon nagy mértékben leegyszerűsödik. Eddig tulajdonképpen attól függ, hogy nézzük, 6-7 típusú jogalkotási eljárás létezett, és most tulajdonképpen két eljárás típus lesz. Lesz a mondjuk úgy az általános eljárás, ez a korábbi együttdöntési eljáráshoz hasonló. Ez egy tipikus két kamarás parlamenti döntéshozatali folyamatot mutat.
Ez eddig tulajdonképpen is így volt, nem?
Így volt az együttdöntési eljárásban, a parlament és a tanács akár három olvasatban vitatkozik egy jogszabálytervezetnek az elfogadásáról, és vagy megállapodnak, vagy nem. Ha nem állapodnak, nem lesz jogszabály, megállapodnak, lesz. És az lesz az Lisszaboni szerződés alapján a legfontosabb módosulás ebben, hogy ez az eljárás válik az általános eljárássá, az esetek döntő többségében ezt követik. És lesz néhány speciális eljárás, például új tagok felvétele, vagy a költségvetés elfogadása, amire némiképp más szabályok fognak vonatkozni. Ebben az, hogy ez az eljárás a általános döntéshozatali eljárássá válik, azt mutatja, hogy a parlament pedig teljes egészében elfogadottan az alsóházi pozíció felé mozog ebben az Európai Unióban.
Az Európai Bizottság feladatköre, összetétele, hatáskörei változnak-e?
Végeredményben és összességében nem. Azzal, hogy elvben ez nagyon is benne volt a pakliban, a Lisszaboni szerződés ezt, hogy úgy van, előre látta, és úgy tűnt, hogy a tagállamok létszámának a kétharmadára csökkenti például a biztosok számát a Lisszaboni szerződés, azért, mert egyébként nem kell annyi biztos, ahány tagállam van, mert nem lehet ennyi területet megtalálni, és innen aztán már a nyelvi sokszínűségnek is külön biztosa lesz, és ha új tagállamok lesznek, akkor nem tudom én még mikre találnak ki külön biztosi pozíciót, de végül is részben az írek, részben a többi tagállam annyira küzdött azért, hogy legyen, hogy megmaradjon az egy tagállam egy biztos elve, hogy végül is az Európai Tanács úgy döntött, hogy ezt továbbra is fenntartják. Tehát
a további tagállamokkal bővül az Európai Unió, akkor minden tagállamnak továbbra is lesz biztos. Ennek azért az országok szintjén volt egy bizonyos szimbolikus jelentőség.
Hát ugye a tagállamoknak valójában nincsen biztosok, a tagállamoktól függetlenek az általuk biztos. Jelölt biztosok. Mégis ehhez a tagállamok ragaszkodtak, tehát ennek mégis van számukra, vagy egy szimbolikus, vagy egy gyakorlati politikai jelentősége, és ezért aztán ebben nem lesz változás. A parlamentben parlamenthez kötődően én még egy változásra hívnám fel a figyelmet, aminek szerintem nagyon nagy gyakorlati jelentősége lehet. Lehet, hogy semmi se lesz belőle, de adott esetben lehet jelentősége. A nemzeti parlamenteket is bevonják a döntéshozatali eljárásokba. Ezzel korábban is volt lehetőség, de ez a gyakorlatban nem működött, és most ez a gyakorlatban működni fog. Ez azt jelenti, hogy az Európai Bizottságnak a javaslatait egy legalább 8 hetes, hogy úgy mondjam, időszakot biztosítva meg kell küldenie a nemzeti parlamenteknek. És a nemzeti parlamentek megnézhetik ezeket a javaslatokat, és megvizsgálhatják, hogy az úgynevezett szubszidiaritás elvében nem ütköznek-e ezek a javaslatok. Ez azt jelenti, hogy a javaslat, hogy már nem szükségtelene, nem olyan dolgot próbál-e az Európai Bizottság szabályozni, amit valójában inkább a tagállamok szintjén, vagy az önkormányzatok szintjén kéne megoldani.
És az, hogy a nemzeti parlament ezzel foglalkozhat, az minden nemzeti parlament saját döntése, hogy ezt hogyan teszi, plenáris ülésen, bizottsági ülésen, vagy ahogy szeretné.
De de ez részben egy kulturális, hogy úgy mondjam, változást fog eredményezni. Azt az változást, hogy a parlamentek azt érezhetik, hogy nekik igenis beleszólásuk van abba, hogy közvetlen és gyakorlati beleszólásuk van abba, hogy mi történik az Európai Unióban. Ez eddig is lehetett, voltak olyan tagállamok, ahol volt beleszólásuk a parlamentnek, de ez most, ez egy sokkal közvetlenebb beleszólást jelent, és hogyha egyébként a nemzeti parlamentek egyharmada azt mondja, hogy ez egy szükségtelen javaslat, mert az úgynevezett szubszidiaritás elvébe ütközik, és igazából tagállami szinten kéne szabályozni, vagy egyáltalán nem kéne szabályozni, akkor a bizottságnak meg kell magyaráznia, hogy ezt a javaslatot miért terjesztette mégis be, és adott esetben vissza kell vonnia ezt a javaslatot. Ez egy, szerintem egy nagy jelentőségű változást készít.
Mennyiben fog változni az Európai Unió külpolitikai megjelenítése, hiszen eddig is volt egyfajta rendszer, ami főleg az utóbbi időben már lehetőséget biztosított arra, hogy az Európai Unió megpróbáljon valami módon egységes külpolitikát, vagy az egység felé mutató külpolitikát képviselni a világban, de ebben hoz-e változást a lisszaboni szerződés?
Nagyon jelentős változásokat nem hoz. Azzal, hogy tulajdonképpen létrehoz egy félig új pozíciót, ezt a külügyi főképviselői pozíciót, egy ilyen kvázi külügyminiszteri pozíciót.
De nem merik azt, külül, vagy nem hívják
amit nem neveznek külügyminiszternek. Annak az lesz az eredménye, hogy azzal szemben, hogy eddig 3 vagy 4 ilyen külügyi képviselője volt az Európai Uniónak, Javier Solana, Wagner, és így tovább, és még néhány, és még 2 vagy 3 másik biztos, addig ez tulajdonképpen ezek a pozíciók egybe csúsznak, és lesz egy személy, aki ott lesz az Európai Tanácsülésen, aki a bizottság alelnöke lesz, és aki ezeket a külügyi kérdéseket aki ezekért a külügyi kérdésekért egymaga felelős. Ugyanakkor nem tisztázott, hogy az Európai Tanács elnöke és között a külügyi főképviselő között a külpolitika terén milyen kapcsolat lesz.
Ez, amit mondott, hogy azért itt vannak ellentmondások, tehát ez nincs rendesen végigbeszélve a lisszaboni szerződésben, hogy kinek akaratlagosan nem a feladata?
Igen, akaratlagosan is akár ezt kihagyták, vagy ezt a később, de ez majd kialakul, ez nem akkora tragédia. Ami érdekes az, hogy tényleg, ha egy fontos külügyi tárgyalás lesz, akkor arra ki fog elmenni.
És egyáltalán mit fog képviselni? Tehát hogyan alakulnak ki azok az álláspontok, amelyeket egy ilyen, ha nem is hívjuk külügyminiszternek, de mégis nagyon hasonló pozíciót elfoglaló személyiség képviselni tud kifelé, mondjuk akár Oroszországgal, akár az Amerikai Egyesült Államokkal?
Mert lehetséges, hogy ez a két személy akár más politikát képviseljen, erre is akar. Van lehetőség, de tényleg ez is egy probléma lehet. Azt gondolom, hogy itt is azon fog sok múlni, hogy az első időszakokban kik azok a személyek, akik ezeket a pozíciókat betöltik. De most az Európai Unió külpolitikájában ennél azért nagyobb problémák is vannak, mint hogy ki képviseli az Európai Unió külpolitikáját. Az esetek egy jelentős részében az a probléma, hogy ilyen nincsen. Nincs ilyen külpolitika. Azért, mert a tagállamoknak teljesen eltérőek az érdekeik, így aztán ezt a külpolitikát nem is tudja megjeleníteni sem egy, sem más személy. Akármilyen potens diplomata az illető, vagy politikus az illető, nincs mit megjeleníteni, mert Németország és Franciaország mást gondol ugyanarra a kérdésről, és akkor nem lesz uniós külpolitika.
Ezt egyébként stratégiailag van-e ezzel kapcsolatban most lisszaboni szerződéstől függetlenül valamiféle gondolkozás, vagy ezt hosszú időre jegelik az Európai Unió tagállamai? Tehát egyébként a nemzetközi szintéren, ha lenne valamiféle értelme az Európai Uniónak, az éppen az, hogy valamiféle egységes külpolitikai, vagy a legfontosabb kérdésekben legalábbis valamiféle határozott külpolitikai álláspontot képviseljen.
Azt mondanám, hogy ez nem általános. Az esetek nagyon nagy részében hasonló az álláspontjuk, de hát most, hogyha az utóbbi 10 év legnagyobb konfliktusát nézzük, ugye az iraki háborúval kapcsolatban más volt a francia-német álláspont,
mint a... szemben, ami Kelet-Európának azért különösen fontos lenne, ott is elég eltérőek az álláspontok.
És ezekben nincs egységes álláspont, az igazán fontos kérdésekben nincs egységes álláspont. Rengeteg statisztikát tudnék hozni arról, hogy egyébként ezek az államok az összes nem lényeges kérdésben tökéletesen együtt mozognak, az igazán lényeges kérdések megosztják az uniót, és ezt a lisszaboni szerződés nem fogja megoldani. De nagyobb problémák is vannak ennél, nem csak az, hogy a tagállamoknak nem ugyanazok az érdekeik, még ha a bizonyos esetekben ugyanazok is lennének az érdekeik, akkor sem tudnák ezt megjeleníteni. Az uniós külpolitika mögött nincsen egy uniós külpolitikai infrastruktúra, nincsen egy egy egységes biztonságpolitikai infrastruktúra sem. Tehát, hogyha tegyük fel, eldöntenék, hogy csapatokat küldenek valahova, ami egy külön kérdés, akkor nem világos, hogy azokat ki fogja odavinni, kinek a csapatait küldik oda, és így tovább. Tehát rengeteg gyakorlati probléma
is. Mégis ennél a pozíciónál is nagyon fontos az, hogy ki lesz ennek a pozíciónak, ki kerül erre a pozícióra, hiszen ezek szerint azért a személyiség nagyon sok szempontból meg tudja határozni, akár a későbbiek, vagy a későbbi időszakok számára is, hogy ennek a pozíciónak milyen súlya lesz a világban.
Igen, bár mondjuk Javier Solana egy nagyon tehetséges politikus, és azt gondolom, hogy nem egy, tehát személyesen nem ismerem, de ami a beszédeiből meg egyébként látszik, nem egy nyuszi, de ennek ellenére nem tudott áttörést elérni, tehát vannak határai annak,
nem
hogy mit lehet
a... Hanem a rendszerből,
igen, igen, tehát nyilván egy tehetséges politikus sok mindent el tud érni, de azért egy fecske nem csinálja.
Mi változik Magyarország szempontjából, vagy egy olyan közepes tagállam életében, mint amilyen Magyarország?
De azt gondolom, hogy Magyarországnak az volt a politikai megközelítése az elmúlt 10 évben, de azt lehet mondani, hogy mindenképp a csatlakozás óta, hogy Magyarország az alkotmányozási folyamattal és a Lisszaboni szerződéssel kapcsolatban is abszolút pozitív, konstruktív akarja ezt. És minden lehetséges módon ezt megpróbálta kifejezni. Tehát például a Lisszaboni szerződést elsőnek ratifikálta, még nem volt magyar szövege a Lisszaboni szerződésnek, amikor a ratifikációra már sor került. Tehát tényleg Magyarország, hogy mondjam, hiperlelkesen járt el. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy Magyarország összességében a Lisszaboni szerződésből valószínűleg nem jön ki jól. Szerintem a Lisszaboni szerződés a nagy tagállamok pozícióját erősíti a kisebbekkel szemben. Magyarországnak az volt a megközelítése, ha jól értettem, hogy ha az unió jól működik, akkor az Magyarországnak is jó, annak ellenére, hogy esetleg Magyarország szavazati súlya csökken ebben az unióban, meg hogy a szavazati súlyok úgysem számítanak, mert az, aki a műsort fizeti, az határozza meg, hogy mi lesz a műsor, és a műsort Németország, meg Nagy-Britannia, meg Franciaország fizeti, és mindegy, hogy hány szavazata van egyébként a történethez.
Tehát, és mivel jön ki rosszul Magyarország, vagy kevésbé jól a jövőben, mint eddig? Tehát több kérdésben
lehetséges,
hogy kevésbé érvényesíteni a magyar álláspontot, vagy nyomhatják le, és nem a szavazásokra gondolok.
Hát azt gondolom, hogyha Magyarországnak valamivel kapcsolatban teljesen partikuláris, vagy a többiektől eltérő álláspontja van, és az a kérdés az nem tartozik egyhangú döntéshozatalra a jövőben, akkor az elvi lehetőségét is elveszti annak, hogy abban a kérdésben blokkolja a szavazást. De ezek nagyon nehezen meg... Tehát előre nem lehet megmondani, hogy a konkrét helyzetben majd egyszer összességében jó vagy rossz.
És amúgyban se lehet látni ilyen példát, hogy például ha ez a döntési mechanizmus lett volna x évvel ezelőtt, mondjuk olyan régóta nem vagyunk az Európai Unió tagjai, de akkor lehet, hogy jobban járt volna Magyarország a régi rendszer.
Összességében azt gondolom, hogy a magyar külpolitika nem volt helytelenben a kérdésben, hogy bár nem szorul rá a magyar külpolitika, hogy én egyetértsek vele, de nem volt helytelenben a kérdésben, hogy azt a konzekvens álláspontot követte, hogy az esetek döntő többségében konstruktív partnerként próbálta elfogadtatni magát, és mivel a legfontosabb, hogy úgymond politikai szövetségesek, alapvetően Németország akarta ezt az egyezményt, és gyakorlatilag a Lisszaboni szerződés, mint olyan a német diplomácia terméke, szerintem nem volt helytelen megközelítés ezt támogatni.
Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Kende Tamás nemzetközi jogászt hallották.